Ez itt a Dzsungelharc, vendégeink Tóth Zoltán és Berta Péter, a VHC társtulajdonosai. Az előző műsor részben beszélgettünk a cég alapításáról, egy adódó piaci rés felismeréséről és betöltéséről, ami aztán a cég fő profiljává is vált. Megtudtuk, miért lett két új tulajdonos, és azt is, hogyan érintette a 2008-as és a 2020-as válság a VHC-t, és mi volt a kilábalás útja. Elkezdett növekedni elég dinamikusan a VHC. Nekem ebből az a kérdésem, hogy ugye volt egy alapszerveti kultúra, ami köztetek alakult ki. Ez jár-e, és milyen konfliktusokkal jár-e ezeknek az új csapatoknak a beillesztése, a szerveti kultúrák alakítása, az ottani menedzsment kezelése? Ez a folyamat érdekelne, hogy mennyire sikerült ez konfliktusmentesen, vagy, és ha igen, akkor ennek minek köszönhetően?
Hát itt még azért az út elején járunk, ha a nagy tranzakciót, vagy az akvirálást nézem, hiszen azért a VHC az első külföldi egységeit, azt leányvállalat alapítással hozta létre, hiszen Ausztriában, majd Szerbiában és Ukrajnában is magunk alapítottunk leányvállalatot.
Ti cégetek volt.
Igazából ezzel nem volt probléma. Igen. Ott arra kellett figyelnünk, hogy ugyanazt a kultúrát, amit említesz, ugyanazt a kultúrát, azt az adott országban is felépítsük. Ugye 2022 tavaszán hajtottuk végre a nagy tranzakciót, amelyel az Adria régió meghatározó szereplőjét vettük meg, és ezzel ugye a közép-európai régióban meghatározó lett a VHC a HR szolgáltatók között. Ez már egy nagy lépés a VHC életében. Tehát ez egy újabb mérföldkő, ami a következő 10-20 évünket fogja meghatározni, és most nagyon az elején vagyunk, hiszen ez egy éve történt, és hát mondhatom azt, hogy azért nyilván egy ilyen vásárlás, ez egy elég hosszú folyamat, és a vásárlás során figyelni kell arra, hogy ezek a kultúrák, ezek hogyan illeszthetők. Mm-hmm. Tehát mi nem egy befektetést vásároltunk egy vállalatban, hanem szakmai befektetőként érkeztünk, vagy szakmai tulajdonosként érkeztünk, és ez közös munkát jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy összeengedjük a csapatokat, és akkor csináljátok, amit tudtok, hanem itt egy közös stratégia, egy közép-európai munkaerőpiaci megoldásban gondolkodunk velük együtt, és itt már a döntési folyamatban ennek szerepe volt, hogy mi csak olyan céget akarunk a VHC csoport tagjába fölvenni, akik kulturálisan és alapértékekben az hasonlóak, mint mi.
Érdekelne ez a folyamat, tehát mondjuk az Adriához oda mentetek, eldőlt, hogy megveszitek, nyilván a tulajdonosokkal kell tárgyalni, de aztán csak megjelenik a VHC, mint munkáltató, hogy lehet meggyőzni egy másik cégben, egy másik országban élő embereket arról, hogy jó lesz nektek, és nem csak így eladtak benneteket a tulajdonosok.
Hát igen, amikor, tehát nem mi kerestük.
Én még nem éltem már, nem tudom, lehet, hogy a hallgatók között átéltek, de azért érdekes érzés lehet.
Igen.
Felvásároltnak lenni.
Igen, ugye nem mi kerestük ezt a felvásárlást, eljutott hozzánk egy tanácsadón keresztül, de amikor először láttuk és hallottuk, hogy hallottunk dolgokat erről a cégről, akkor én azt kell mondjam, hogy így belezúgtunk ebbe az ötletbe, hogy mi ezt csinálni fogjuk.
Miért?
Azért, mert ott van a szomszédunkban, ott van egy Szlovénia, egy rendkívül izgalmas piaccal, ott van Horvátország, egy még izgalmasabb piaca, hiszen elég a nyaralásainkra gondolni, hogy ott a munkaerőt ott biztosítani, ellátni a horvát gazdaságot, turizmus, stb. És hát ott volt Szerbia, ami pedig nekünk egy kicsi kis lányvállalatként működött, igen, és ott aktívan nőni, az egy nagyon izgalmas dolog volt. És hát azt is láttuk, hogy azért, ha ezt a tranzakciót véghez visszük, akkor itt a közép-európai térképen a VHC az tényleg meghatározó lesz, és ezért az ötlet már nagyon tetszett, és ahogy elkezdtünk megismerni a részleteket, megismerni az ottani vezetőket, a menedzsmentet, úgy egyre inkább szerettünk bele ebbe a projektbe.
És nem nagyon volt konfliktus az ottani vezetőkkel? Hogy fogadtak benneteket?
Nem. Nem volt, mert ugye ezt tudni kell, hogy mi nem 100%-ot vásárolunk a cégben, hanem azokat a tulajdonosokat vásároltuk ki, akik nem vettek részt aktívan már a cégnek a fejlesztésében.
Beszálltunk,
de többségi tulajdonosok lettünk, viszont bennmaradtak azok a menedzserek, akik azt a céget az elmúlt 3-4-5 évben fejlesztették, és egy növekvő pályára
vitték. Gondolom, ez nekik azért fontos, hogy,
Nem
lettek bizonytalan helyzetben, nem kerültek bizonytalan helyzetben.
Így van. És éppen ezért, hát itt is a kommunikáció a kulcs. Tehát, hogy mi nem azért jövünk, hogy ott fölforgassuk a működést, és rájuk erőszakoljuk a mi stratégiánkat, hanem ez egy közös fejlesztés, egy azonos szinten lévő partneri együttműködés, és egy közös cél mentén, hogy ott Közép-Európában ez a cégcsoport, ez a legjobb legyen. És ez az üzenet a fontos, és ha ez megvan, akkor az ottani vezetők és kollégák a lehetőséget látják benne, hiszen egy olyan erős cégcsoporthoz tartoznak, akik egy csomó ajtót kinyitnak a vállalatok számára.
Azt szokták mondani, hogy a növekedés van akkor a probléma, mint az összehúzódás, sőt, talán vagy a válság, vagy talán még nagyobb. Ti ezt hogy látjátok?
Hát az elmúlt évtizedet. Igen, ennek csak az egyik alapját nézzük, hogy honnét találunk, amit a Péter már említett, honnét találunk olyan kollégákat, akik be tudnak lépni, és nagyon gyorsan.
Hát ez nem kis oldal.
Nem kis oldal, hát több száz emberről van szó. A másrészt pedig nyilván ennek az anyagi oldala, hiszen ezt finanszírozni kell, ezt a növekedést, ami nem egyszerű feladat. Itt aztán a bankokat kellett nekünk is, ugyanúgy, ahogy ők szorongatnak bennünket a kamataikkal, nekünk meg a keretekkel, meg a biztosítékokkal kellett, hiszen ezt mi is egy részét hitelekből finanszírozzuk.
Volt egy vendégem, azt mondta, hogy ő is elkezdett növekedni, nagyon jó lehetőségeket látott, és vissza kellett lépnie, mert annyira összekuszálódott a cég, hogy meg kellett állni, és visszalépni egyet, és újra szétszálazni a folyamatokat, mert ebben a rohanásban azért gubancok keletkeznek. Szóval ez hogy ment nálatok?
Hát igen, ez egy kulcsfontosságú dolog, és most is ebben élünk egyébként, hiszen a vállalatunk most is növekszik. Az elmúlt évben 35-40%-os növekedésünk volt idénre.
Évente?
Évben.
35-40%?
Idénre újabb 30%-ot tervezünk.
Hát ilyen hangsebességet tudnám így mondani így elsőre.
Igen.
Vállalati növekedésre.
De ez fontos, mert azt tanultuk meg az elmúlt évek növekedései kapcsán, hogy nem elég árbevételt növelni, hanem ehhez az árbevétel és volumen növekedéshez hozzá kell húzni a szervezetet.
Tehát ez az emberi oldalt,
így van. A szervezetet fejleszteni kell, teljesen más dolgokat csinálok én ma, mint csináltam 10 évvel ezelőtt, és a kollégáim is így vannak ezzel. Tehát szinteket kell lépni, új szervezeti szinteket, új vezetői szinteket kell behozni a szervezetbe, fejleszteni kell a vezetőket, és ami szerintem nálunk egy ilyen kulcsfontosságú stratégia, amit 2018-ban indítottunk el, az a legjobb munkahely stratégia, hiszen mi akkor eldöntöttük, hogy nem csak egy jó hely akarunk lenni.
Mit jelent a legjobb munkahely stratégia?
Hát mi nem egy jó munkahely akarunk lenni, hanem a legjobb munkahely akarunk lenni Magyarországon, és egy olyan céget akarunk építeni, ahol a munkatársak nagyon jól érzik magukat. Hiszen tudtuk azt, hogy Zoli is mondta, nekünk nincs termékünk, nekünk a termékünk a munkatársainknak a teljesítménye.
Hadvesebb közben, a munkahelyen az ember nem feltétlenül kell jól érezze magát, oda dolgozni jár, szól a közövekedés.
Hát mi meg azt szeretnék, hogy jól is érezze magát ez mellett, hogy dolgozni kell, mert onnantól egészen máshogy viszonyulnak a munka részéhez is.
Igen, tehát mi ezt az alapvető stratégiába vettük fel. Tehát ez nem egy ilyen mellékes dolog volt, hogy akkor...
Sokan ilyen greenwashinghoz hasonlóan, hogy kutyabarát, munkahely, meg stb. Ezek a címek, ez így röpködnek ezek a címek, hogy hát igen, ilyen legjobb, meg olyan...
Nekünk ez azóta, 2018 óta a fő stratégiai pillérünk az egyik, az, hogy a munkatársaink elkötelezettek legyenek, és Magyarország legjobb munkahelye legyünk, és ez kell ahhoz, hogy egy olyan szervezet álljon mögöttünk, akikkel ezeket a növekedési lépéseket meg lehet ugrani. Egyedül ezt nem tudnám
megcsinálni. Tehát akkor a sorrend úgy néz ki, hogy legjobb munkahely, és akkor lehet növekedni?
Igen.
És milyen a legjobb munkahely?
Milyen a legjobb munkahely? Hát olyan a legjobb munkahely, ahova szeretnek bejárni a kollégák, ahol motiváltak, és olyan feladatokat kapnak, amit élveznek és szeretnek csinálni, ahol sikereik vannak, ahol elismerik egymást, ahol csapatként tudnak együtt dolgozni, és egyszerűen nem gondolnak arra, hogy munkahelyet váltsanak.
Másképp is kérdezem, mitől lesz legjobb, mire kell figyelni, ki tudod a célt, a menedzsmentnek mit kell ezért tennie, nyilván a tulajdonosoknak elsősorban. Erre mi az a kritérium?
Egy rövid példát hadd mondjak.
Hallgatom, igen, az a legjobb, a gyakorlati példa.
Igen, december közepén volt, minden évben van egy ilyen céges összejövetelünk, és hát ott volt 360 ember, kollégánk, persze volt tánc is, pohár borozgatás, sörözgetés, olyan éjjel kettő fel az egyik kollega, több emberrel sikerült beszélnem, akivel beszélgetek, mondja, hogy Zoli, én nagyon szeretek itt dolgozni, én olyan jól érzem magam, ha kirúgtok, én akkor sem megyek el ettől a cégtől. Na ehhez, hogy mi a legjobb munkahely. Több ilyen visszajelzés érkezik a kollégáktól, hogy tényleg jól érzi magát, meg köszöni, hogy itt lehet, meg hogy örül, hogy egy ilyen csapatban dolgozhat, az sokat jelent, az jelent valami.
Nem könnyű, és nem volt ez egy rövid út megtalálni azokat a kulcsfigurákat a céghez, akik most itt vannak, de most egy szuper csapatunk van, és tényleg hihetetlen jó velük ezt együtt csinálni.
Az, hogy ilyen a cég, azt hol lehetett megtanulni?
Hát onnan, hogy elkezded csinálni, és látod, hogy eredménye van, építed a következőt. Tehát én csak visszamenve a kezdetekre, tehát amikor 2 éves volt a cég, páran voltunk, akkor kezdtük már el, hogy nagyon odafigyeljünk a továbbképzésekre, a szervezetfejlesztés tanácsadókkal is foglalkoztunk már. És én saját magam is ezeken keresztül jöttem rá, hogy az emberekkel, a kollégákkal emberként kell tezni. Nem kell barátkozni a munkáján, de el kell ismerni, amit csinál, bizalommal kell lenni iránta, és ezek jönnek egyik a másik után. Ha bizol benne, megkapja a feladatot, föl van rá készülve, tudásban is, hiszen hozzásegítettük, és egyébeket is megkap, anyagiakban gondolok, hogy megvan az a számítógép, megvan a személykocsi, amivel el tud utazni, megvan a fizetése, minden hónap x-edikén megkapja. Ezek már mindegy lépések. Úgyhogy ezt én saját magam, én úgy tanultam menet közben ezt a vezetést. Ez nem kinevezett, hanem választott vezető lettem, úgymond, és én ezt saját magamon tanultam, és így. Ők meg szintén saját maguk, de majd ezt a Péter
hát mondja. A vállalati kultúra eredetére próbálok kérdezni, azt kutatom, hiszen egy stabil vállalatnak azt gondolom stabil kultúrája van.
De abszolút.
Tehát stabil kultúra nélkül nincs stabil vállalat.
Igen, hát én röviden válaszolva erre a részére, tehát én láttam egy jó mintát. Nekem volt egy nagyon jó főnököm, amikor még Ausztriában kezdtem el dolgozni. Én ott tényleg nagyon sok minden jót tanultam, és az egy ilyen nagyon gyors tanulási folyamat volt, nagyon sok mindent hoztam. De a vállalati kultúra az egy, azt szerintem mi közösen tanultuk meg. Tehát én emlékszem...
Már a tulajdonosok.
Én emlékszem, hogy igen, eljött az igény, mikor már így kezdett a cég növekedni, és mondjuk az egyik évben még 80-an voltunk, a másik évben már 100-an, 120-an, 150-en, akkor jött az, hogy hoppá, azért most már többen vagyunk annál, mint hogy ezt így kézzel le tudjuk menedzselni, és szükség van egy vállalati kultúrára, ami az egészet viszi előre, ami meghatároz minket, ami meghatározza azt, hogy a VHC-t milyen irányba akarjuk vinni. És akkor ültünk le, és akkor egy tréner segítségével kezdtünk el ezen gondolkodni, hogy végül is mi milyen céget akarunk. És mi külön-külön tulajdonosok egyébként kitöltöttük ezt a valamilyen kérdőívet, és ugyanaz jött ki, hogy mi milyen céget akarunk, és aztán annak megfelelően alakítottuk ki a vállalatnak a kultúráját, és ezt éljük. Szerintem ez a legfontosabb, hogy ez nem egy ilyen papír fecni, ami akkor vagy tanulmány, amit akkor ott kaptunk, hanem elkezdtünk ezzel tudatosan foglalkozni, és tudatosan építeni ezt a kultúrát a VHC-nál. És egyébként meg az idők folyamán nagyon sok értékes vezető és munkatárs csatlakozott hozzánk, akik mindig hoztak valamilyen tapasztalatot, mindig hoztak valamilyen új dolgot egy másik multitól, egy másik magyar cégtől, vagy bárhonnan, és ami jó volt, ami tetszett, azt beépítettük. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy nyitottak kell lenni erre, és a jó dolgokat nem kell kitalálnunk. Hogyha jó dolgok léteznek és működik, akkor alkalmaznunk kell.
Mitől lesz ez válságálló? Tehát rendben, megtaláltátok a struktúrát, az új céget, de hát a próba akkor jön el, amikor a nehézségekkel találkozunk. Amíg nincs nehézség, addig mindenki mosolyog, de amikor mondjuk anyagi nehézségek, szervezési nehézségek, munkavégzési nehézségek, ugye a terhelés alatt mutatkozik meg a vállalati kultúra ereje a szervezethoz, mitől lehet ellenállóvá tenni? Tehát van egy papíron lefektetett struktúra, meg a fejetekben, a tulajdonosok fejében létező vállalati kultúra, na de azt ki kell próbálni a teher alatt, mondjuk így. És van-e olyan tényező, ami ezt megmutatja, hogy a teher alatt, tehát mitől lesz jó? Mi az az adalékanyag, amit hozzá kell tenni, hogy ez ellenálló legyen?
Hát most mondhatnám azt, hogy a COVID időszaka egyébként megmutatta. Tehát az volt az első olyan igazi nagy teszt nekünk azután, hogy nagy lett a szervezet. Mert ugye amikor a 2008-as válság volt, akkor egy pici szervezetről beszélünk, az még így kézzel menedzselhető volt. A COVID alatt ott már 250 fölött volt a létszámunk, tehát ott már tényleg szerepe volt
hát
annak.
Hát ez egy rendesen struktúrált vállalat, középvezetőkkel.
Így van, tehát ott már nem lehetett kézzel menedzselni, viszont szerintem ott ébredtünk rá arra, hogy igen, ez működik, mert a kollégák tényleg beálltak egymás mellé, és összefogtak, és meghoztuk azokat a hát nem könnyű lépéseket, intézkedéseket, és elfogadtuk, és megvalósítottuk, ami ahhoz kellett, hogy azt a nehéz időszakot túléljük. Tehettük volna azt, hogy akkor 35%-os visszaesés miatt 35%-át a munkatársainknak elküldjük. De ez lett volna a logikus lépés, de mi ezt nem tettük meg, hanem mindannyian hoztunk áldozatot, és túléltük azt a pár hónapot, sőt, amit mondtam, fejlesztettünk is, és aztán erősebbek lettünk, és senki nem mondta azt, hogy gyerekek, ezt nem kellett volna. Vagy én most akkor miért keresek kevesebbet éppen abban a hónapban? Vagy én nekem miért kellett ezt az
áldozatot? Csökkentettétek a fizetéseket, és például, tehát mindenki oldott anyagi áldozatot.
Igen, mi ott húztunk egy vonalat, és csökkentettünk fizetést. Azt mondtuk a kollégáknak, hogy ezt bele kell tennünk mindannyiunknak, viszont amint lehetőségünk volt, rá visszaadtuk. Tehát két hónapig volt erre szükség, és amint azt hiszem augusztus-szeptemberében már ugyanott voltunk szinte, onnan elindultunk a COVID lejtőn, de augusztus-szeptemberben már visszatértünk volumenben, akkor az első adandó alkalommal ezt visszaadtuk azt a kollégáknak, amit kölcsön kértünk tőlük.
Hát nyilván ez alapvetően fontos volt a hitelességhez.
Hát. De hát itt azt kellett mindenkinek elfogadni, hogy itt tényleg az a cél, hogy mindannyian megmaradjunk, és úgy menjünk át azon a pár hónapon, hogy erősebbek leszünk, mint ahogy belementünk abba a válságba.
Az, hogy a kollégák megértették, azon kívül nekem az volt a legnagyobb szám ebben az egészben, hogy mindenki tudta a feladatát, és mindenki meg akarta oldani. Ha ő saját maga nem tudta, akkor esetleg segítséget kért a szomszédjától, vagy valakitől, vagy ő ajánlotta fel a segítségét, elviszem majd én autóval ezeket a dolgozókat ki a gyárba. Tehát mindenki meg akarta oldani a feladatát, mert tudta, hogy csak így tudunk tovább lépni. Másrészt, meg, amit a Péter is említett, elfogadta azt, hogy tényleg, és ahogy említetted, ez egy bizalmi kérdés volt, hogy bíztak a vezetőkben bennünk, hogy ez így jó lesz, és meg lehet oldani. Tehát az elejétől fogva a Péterék, és ezt mondták mindenhol, hogy higgyétek el, hogy ki fogunk ebből jönni, és erősebbek leszünk, mint előtte, és erősebbek lettünk. Én most nem csak anyagiakra gondolva, hanem mint szervezet, mint VHC.
Mondjuk így a beszélgetés vége felé. Egy-egy mondatban elmondjátok, hogy mi az, hogy VHC.
Nekem, aki a kezdetektől fogva itt vagyok, nekem nem csak a munkahely, hanem ez a saját gyerekem, aki most már fölnőtt, nagykorúvá vált, de ettől függetlenül változatlanul, aki szülő, az tudja, hogyha megnő a gyereke, akkor is ott kell lenni mellette. És én még nagyon sokáig szeretnék itt lenni, és azt látni, hogy hogyan fejlődik, okosodik, szépül, épül, és a többi.
Köszönöm. Péter?
A VHC számomra tényleg a második családom, és hát közös sikereinknek a színtere. Mondhatom azt.
Tóth Zoltánnal és Berta Péterrel, a VHC társtulajdonosaival beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
Köszönjük szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeink Tóth Zoltán és Berta Péter a VHC társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből, és azt, milyen emberi energia működteti cégét. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réta Igort hallottátok.